hit kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A hétfői Európai Uniós tagországok külügyminisztereinek ülése előtt világossá tettük, garanciák kellenek vagy az ukránoktól, vagy az Európai Uniótól arra, hogy a jövőben az energiabiztonságunkat nem fogják fenyegetni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter kijelentette, nem lehet károkat okozni a magyar gazdaságnak és kockára tenni a magyar energiabiztonságot. Hétfőn Brüsszelben üléseznek az Európai Uniós tagországok külügyminiszterei. Az ő feladatuk dönteni arról, hogy meghosszabbítják-e az Oroszországgal szemben fennálló szankciós intézkedéseket. Tavaly több mint 23 millió tonnányi árut vámkezelt a NAV. Az importeljárások során 18 ezer milliárd forint értékű áru került az Európai Unióba. Tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi elnök helyettese a Magyar Távirati Irodát. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr dandártábornok ismertetése szerint minden év január 26-án ünneplik a világon a Nemzetközi Vámnapot, amelyhez a Vámvilágszervezet idén a vámhatóság elkötelezetten szolgálja a hatékonyságot, a biztonságot és a jólétet mottót hirdette meg. A NAV is ezen értékek mentén dolgozik, hangoztatta az elnök helyettes. A gyorsaságot és a hatékonyságot igazolja az a statisztika is, amely szerint tavaly mintegy 900 ezer import és ugyanennyi export vámeljárást folytatott le a NAV. Ez naponta átlagosan 5000 eljárást jelent, tette hozzá. Pénzhamisítás büntette miatt a ceglédi rendőrkapitányság indított eljárást abban az ügyben, amelyben január 24-én két embert letartóztattak, olvasható az Infostart oldalán. A gyanúsítottak 10 000 forintos hamis bankjegyeket készítettek, amiket ismerőseiken keresztül különböző üzletekben hoztak forgalomba. A rendőrségre hivatkozva a ceglét.hu azt írja, hogy nem csak 10 000-esekkel, hanem kisebb és nagyobb címletekkel is próbálkoztak. A nyomozás során a hatóság lefoglalt, fénymásolt 20 000 forintos bankjegyeket, illetve az előállításukra utaló bizonyítékokat, valamint a bankjegyek készítésére alkalmas laptopokat és színes nyomtatókat. A nyomozók 17 darab azonos sorozatszámmal ellátott 2 000 forintos bankjegyeket is találtak. Az biztos, hogy január közepén a hamis bankjegyek egy része forgalomba került. Az ukrán-magyar határszakaszon 4458-an léptek be Magyarországra szombaton, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 2 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Híreink végén az időjárásról. Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, ott este felé zápor előfordulhat. Többfelé élénk, az Északnyugat-Dunántúlon időnként erős lesz a déli, délnyugati szél, de késő délutánra átmenetileg mindenütt mérséklődik a légmozgás. Az éjszaka első felében kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak nyugatról kelet felé, melyekből főleg a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok. Ezt követően nagyrészt derült lesz az ég, de az északi középhegység tágabb térségében újra terjeszkedik a köd és réteg felhőzet. Hajnaltól a délies szél a Dunántúlon ismét egyre több felé megélénkül, az északnyugati-nyugati részen meg is erősödik, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 0 és plusz 8 fok között alakul, de a ködös szélcsendes északkeleti tájakon gyengén fagyhat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Bán Izsák Bencés Perjel a Lectio Divina hagyományáról és gyakorlatáról beszél.
Szent olvasás, vagy isteni olvasás, aki kicsit tud latinul, és akkor azt gondolja az ember, hogy hát ez az, amikor reggel a BKV-n a napi evangéliumot elolvasom, gondolkodok róla egy picit, aztán visszarakom a zsebembe a telefont, és akkor megvolt a Lectio Divina. Ez egy nagyon jó gyakorlat, ha a napi evangélium.hu-t elolvassuk, de azért ennél egy kicsit több, nem kicsit több, sokkal több. Hogyha arról van szó, hogy a Lectio Divina mint egyfajta módszer, akkor nyilván szeretnék erről úgy kézzelfogható dolgokat megosztani veletek, de hogy a módszer, a görög szó, ugye metodos, hogy van egy út, ami valahova vezet, ugye a Lectio Divina talán szegényes dolog lenne, azt mondanánk, hogy ez egy módszer, mert hogy attól isteni ez az olvasás, az a hit van mögötte, hogyha én kiteszem magam annak, hogy az Isten igéjével találkozom, nyitott szívvel, akkor pont az történhet meg, hogy az én imádságom az nem valami az életembe beszuszakolt dolog lesz, tehát hogy része lesz az életemnek valahogyan az Isten, hanem hogy arra csodálkozhatok rá, hogy én vagyok része az Isten életének. A Lectio Divina az végül is olyan fajta imádság, amikor hagyom, hogy az Isten igéje felülírja mindazt, amit én önmagamról, a világról, a másik emberről gondolok. És hogy ez megtörténhessen, nyilván ahhoz érdemes bizonyos dolgokat szem előtt tartani, vagy kereteket figyelembe venni. Akire többször fogok hivatkozni, Michael Casey, egy trapista atya, monasztikus világban ő egy ilyen nagy orákulum. Ő ezt a képet használta a könyvében nem, de amikor nekünk erről beszélt, hogy hát a Lectio Divina, elmondom nektek, hogy micsoda. Amikor most ő ilyen 80 pluszos, amikor 70 éves voltam, akkor a kolostorban egy lépcsőről rosszul léptem, és leestem. És ott feküdtem a lépcső alján, nem tudtam mozdulni, testvérek kihívták a mentőket, és a mentős, mikor először odajött, és úgy megkérdezte, hogy látta, hogy szemkontaktus van, lélegzem, stb., akkor azt csinálta, hogy így finoman, de elkezdett nyomkodni. Itt is, ott is. És azt figyelte, hogy hol sziszenek. Na hát ez a Lectio Divina, hogy oda ülünk az Isten elé, vagy egy könyvvel a kezünkben, ami a Szentírás, és engedjük, hogy így finoman nyomkodjon minket az Isten, és na ahol sziszenünk, na ott van dolgunk magunkkal. sokkal líraibb kép, vagy nem ennyire hétköznapi, amit Damiani Szent Péter, a középkori kamalduli születő szerzetességnek egy nagy szentje használt. Ő azt mondta, hogy a lectio divina az az, hogy a lelkünk az egy hegyi tó, amin néha viharok vannak, de amikor sikerül lecsendesíteni ezt a tavat, és akkor az Isten igéje, mint egy kő belehullik, és ennek a kis hegyi tónak a teljes felülete megmozdul, hullámok keletkeznek, és azt a tó partjai visszaverik, és utána már nem lesz ugyanaz a tó, még hogyha el is csendesül. Na hát ez a lectio divina, hogy így fogadjuk be magunkba az Isten igéjét. Egy néhány olyan alapvetés, amit mindannyian tudunk, de mégiscsak jó felidézni, hogy mi történik, amikor a Szentírás szavaihoz, mint az Isten igéjéhez közelítünk. Hogy mit jelent az, hogy az Istennek igéje van, és ezt nagyon érdemes hangsúlyozni, hogy a lectio divina annak a nagyon tudatos megélése, hogy az Isten igéje, az az Isten cselekvése, a jelenléte, az Isten ereje, ami itt és most képes engem megszólítani, átalakítani, változást előidézni az életemben. Az Istennek van egy igéje, kezdetben volt az ige, és az Isten kezdeményez, cselekszik a világban, megszólítja Ábrahámot, megszólítja a választott népet, és ebből a cselekvésből, ebből a kezdeményezésből születnek emberi szavak, amiket mi megkaptunk a Szentírásban. És ezeknek a szavaknak a szövetében felsejlik egy minta, egy titok, az Atya örök titka, és ez a minta, ez az, hogy az Isten minket a halálból az életre akar vezetni. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy a húsvéti titok. Hogy igazából az egyháznak a legnagyobb közösség lectio divinája az a húsvéti vigília, hogyha felidézitek, hogy ott gyakorlatilag ezt a titkot éljük végig egész éjszaka, és a sok olvasmány az mind erről az egy titokról szól. Ugye amikor az Isten a Szentíráson keresztül beszél, Hans Urszon Baltazár ezt így fogalmazza meg, hogy a kinyilatkoztatás, mint cselekmény, az azt jelenti, hogy a fiú beszél az atyáról a Szentlélekben. A Szentlélek ihleti ezeket a szavakat, valahogyan az Isten cselekvését belekódolja, és ennek a titoknak, az összes ószövetségi igének van egy kicsúcsosodása, egy beteljesedése, amikor Isten végre emberként mondja ki magát, amikor megtestesül a Szentlélek által Szűz Mária méhében, és hogy Jézus az, aki minden írást beteljesít. De az egyházatják azt mondták, hogy Jézus a verbum ad breviatum, ő a lerövidült ige. Minden, amit Isten el akart mondani nekünk, azt Jézusban elmondta. És hogy ebben az eseményben, ami ott van, a Jézus esemény, ebben születnek új emberi szavak, amikből lesz az új szövetség. De ahogyan ezt a Dei Verbum nagyon szépen megfogalmazza, hogy Isten, aki egyszer beteljesítette az összes igét Jézusban, a Szentlélek által újra folyamatosan be akarja teljesíteni ezt. Hogy a Szentírás egy nyitott könyv. Hogy azt nem úgy vesszük kézbe, mint a tegnapi újságot, hogy valami megtörtént, és azt így megértjük, befogadjuk, hanem több utalás is van, aki Biblia olvasó, azt talán emlékezhet arra, hogy a János evangélium egyik lezárása nem pont a legvége, amikor azt mondja az evangélista, hogy hát Jézus még sok más csodát is művelt, és ha azt mind leírnák, akkor a világ összes könyve se lenne elég, és hogy itt János nyilván nem tekercsekre gondol, hanem az olvasóknak az életére gondol. Hogy az ige működése, ami a Szentírásban, a Szentlélek erejéből ott van belekódolva, az folytatódik. És a Szentlélek használja az emberi szavakat arra, hogy Isten erejét, Isten működését az életünkben jelenvalóvá tegye. Hát ugyanaz a lélek, amelyik Mária méhében foganta az igét, Jézust, ugyanaz a lélek tudja megnyitni számunkra az írásokat, és tudja a mi szívünkben is fogadni Jézust, az igét. Hogy valahogy ez az a nagy kontextus, amiben a lectio divina helyezkedik, tehát az a hit, az a tudás, hogy az írás az nem egy zárt könyv, hogy az Isten cselekvése az én életem nélkül nem teljes, hogy valahol azt szeretném, hogy az, ami az írásban benne van, az Istennek a működése konkrétan a húsvéti titok formájában, mintájában, az számomra is valóság legyen ma. Ma reggel, amikor leülök a kis fotelembe, és kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni. És ez azt a fajta fókusz áthelyezést kívánja meg tőlünk, és ez nekünk néha nehéz, tehát ezért mondtam, hogy picit más, mint a napi evangélium.hu, mert hogy nem magamra figyelek, hanem az igére, amelyik engem meg tud lepni, sőt, meg kell, hogy lepjen, amelyik felül tudja írni mindazt, amit én gondolok, felül is kell, hogy írja mindazt, amit én gondolok. Hogy ezt a fajta teljességet keressük, hogy addig nem teljes a kinyilatkoztatás bizonyos értelemben, amíg az én életemben be nem teljesednek az írásnak a szavai. És ugye első lépésként egy kicsit vissza kell menni egy forrásvidékre, a Lectio Divinának a hagyománya, az a szerzetesség, a monasztikus szerzetesség világában született, hogy itt most nem ilyen régészetre hívlak benneteket, hogy csodálkozzunk rá, hogy jaj, hát igen, az sivatagi atyák, milyen szép volt az ő világuk, hanem hogy ebben a rövid néhány gondolatban olyan skilleket szerezzünk, olyan hozzáállást, olyan gondolatokat, amik segítenek minket abban, hogy megértsük, hogy mi a Lectio Divina, és talán kedvünk is támadhat hozzá. Sivatagi atyák világa, annyit érdemes róla tudni előjáróban, hogy ezek az emberek valamilyen formában extrém módon kiszolgáltatták magukat annak, hogy az Isten igéjéből éljenek. 4. században vagyunk, és nagyon sokan, több ezeren kimentek lakni a sivatagba, és úgy élnek keresztény életet, hogy a szentségi élet, mint olyan, az azért abban a korban nem úgy nézett ki, az akkori korban a szerzetes élethez a napi szentmise nem tartozott hozzá, sőt volt, aki évente egyszer ment el misére. És ráadásul, aki egyedül él, ott ugye pap is kevés volt, volt ez a mondás ugye a sivatagi atyák korában, hogy menekülj a nőktől és a püspököktől, ugye ez a két veszélyes dolog, ami tönkre tudja tenni a te szép nyugodt szerzetes életedet. Tehát, hogy ott van a szerzetes, és az, hogy ő extrém módon kiszolgáltatja magát az Istennek, és egyetlen dologba tud kapaszkodni, a saját emlékezetébe, amiben ott van az Isten igéje, ami működik. Mert hogy könyv sincs, iszonyú drága dolog a könyv. Hát a pergameneket csak a gazdag emberek tudják megfizetni. A belépő a sivatagi életbe az volt, tehát azt engedték remetének, aki tudta fejből a 150 Zsoltárt és a 4 evangéliumot. Ez volt a minimum. Mert hogy enélkül megőrülsz, nem tudsz mit csinálni. És úgy rendezték be az életüket, hogy az amennyire lehet, tele legyen az Isten igéjével. Picit furcsán hangzik ez, de hogy valamennyire hittek a valós jelenlétben, az igében való valós jelenlétben, és ezt értsétek jól. Tehát, hogy az eukarisztia az egy kitüntetett ünneplése Jézus köztünk való jelenlétének, de hogy ők úgy éltek és úgy imádkoztak, hogy az imádság, az istenes élet az nagyon-nagyon a Szentíráshoz kapcsolódott, méghozzá annak a memorizált és felidézett formájához. Ez új életforma volt viszonylag a kereszténységen belül, és ők nagyon hittek abban, hogy mindent, akármit teszek, hogyha azt nem tudom az írásokból igazolni, hogyha annak nincs alapja a Szentírás tanításában, vagy Jézus csodáiban, tetteiben, akkor azon változtatni kell, az nem oké. Hogy itt már mindjárt látszik az, hogy az egész Lectio Divina hagyományának valahol a célja, az egy evangéliumi életforma kialakítása. Tehát soha nem valami elmélet, vagy valami szubjektív, egyéni jó érzés, vagy szép gondolat, hanem csak akkor van értelme belenézni az Isten igének a tükrébe, hogyha kész vagyok az életemet azt szerint alakítani. És ennek majd látni fogjuk, a gyümölcse tud lenni a szentírások szerinti élet. Csak zárójelben nagyon tetszett, egy olasz kolostorban voltam, ahol ugye, ha jártatok már monostorokból, általában a vendégházban van egy ilyen brosúra, hogy mikor van a imaóra, meg hol hagyjad a kulcsot, meg ne etesd a macskákat, mondjuk nálunk ez is benne van. És ebben a brosúrában az volt, hogy ha bármi olyasmivel találkozol itt léted alatt, ami számodra nehéz, amiben te sérülsz, ami téged elszomorít, akkor kérjük, hogy ezt jelezd a vendégpáternek, és arra is kérünk, hogyha lehet, akkor valahonnan a Szentírásból támaszd alá, hogy ez így nincs rendben. Hogy ez is nagyon tetszett, hogy ez így elég bevállalós ez a dolog. Ugye ez az alapelv, hogy mindent az írásokból igazolni, és az életüket úgy rendezték be, hogy a legtöbb szerzetes szombat éjszaka elment egy hosszú Isten tiszteletre, egy eukarisztiára, amiben volt sok zsoltárimádság és végül hajnali eukarisztia. Tehát ez volt a kitüntetett pontja az igével való találkozásnak, és ez szerintem ma is nagyon fontos, hogy valahol maga a vasárnapi szentmisék olvasmány rendje az egyfajta Lectio Divina, a II. Vatikáni zsinat után úgy állították össze ezeket az olvasmányokat, hogy általában az ószövetségi olvasmány és az evangélium ezek így képszerűen jelzik, hogy beteljesíti Krisztus az írásokat. De azt is szoktam mondani, hogy a Szentmisének sok ünnepi pillanata van. Számomra az egyik ünnepi pillanata a Szentmisének, amikor a mise után a hívek elkezdenek beszélgetni a téren arról, ami történt. Az evangéliumról elkezdenek beszélgetni, mert hogy akkor látszik, hogy az ige megérkezett az életükbe. Tehát, hogy ez az első pont, utána, amit ugye maguk ezek a szerzetes atyák láttak, hogy hát folyamatosan nem tud az értelmünk az Isten igéjével lenni, de hogy akkor legalább időnként nézzünk bele ebbe a tükörbe, vagy merüljünk bele ebbe az Isten erejének a köztünk valóságába. És ez az egyik ilyen legismertebb szerzetesi történet, ugye Nagy Szent Antal, a szerzetesek atya, hogy ő ott ül, ugye egyedül van a cellájában, és sötét gondolatai vannak, hogyan fogok üdvözülni, mit tegyek, hogy üdvözüljek, és akkor van egy látomása, megpillant egy kis embert, aki ugyanolyan, mint ő, ül és dolgozik, aztán felkel és imádkozik, majd ismét leül és kötelet font, csak ha azonban újból felállt imádkozni, az a valaki az Úr angyala volt, akit azért küldött, hogy Antalt helyre tegye és biztos útra vezesse, és hallotta, hogy az angyal azt mondta, így tegyél és üdvözülni fogsz. Amikor ezt meghallotta, öröm és bátorság töltötte el, így tett tehát és üdvözült. Milyen egyszerű ez a vége. Tehát, hogy Lectio Divina egy olyan segítség, hogy nem tudunk egész nap az Isten igével lenni, de hogyha rendszeresen szánunk arra időt, hogy ezt a meghitt találkozást, erre esélyt adjunk az Istennek az igében, akkor az segít abban, hogy az üdvösség útján maradjunk. Hát ez volt a másik dolog, amit az atyák tettek, hogy kétkezi munkájukat megszakították, zsoltárokkal, rövid ilyen röp imákkal, és a harmadik, ami talán tényleg a Lectio Divinának a forrása, gyökere, hogy próbálták memorizálni ezeket az igéket, és miközben dolgoztak, ezekkel az igékkel imádkoztak. És próbálták ízlelni, hogy mi van bennük, hogyan találkozik az ő életük ezzel az igével. És itt van egy történet, hogy két szerzetes meglátogat egy harmadikat, Achillász abbát, és azt mondja a történet, és hallottuk, amint ezen a mondaton elmélkedett, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba. És hosszú ideig elgondolkozott ezen az igén. Most ez olyan, mint anyukám mondta gyerekkoromban, hogy de magadba beszélsz, csak kihallatszik. Tehát, hogy az atya ugye hallották kívülről, hogy ő imádkozik belül, gondolkodik, de hát nem gondolkodott, hanem mondogatta magában ezt a mondatot. Kezdjétek el mondogatni ezt a mondatot, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba. És hogy mi történik, ha mondjuk 5 percig mondom ezt a mondatot. És hogy nyilván elindulok egy úton magamban, hogy én vagyok Jákob, mi az Egyiptom? Egyiptom nagyon sok minden, a szolgaság háza, Egyiptom a föld, ahol az Isten csodái megmutatkoznak, Egyiptom, ahova Jézus elmenekül, ne félj Jákob lemenni Egyiptomba, én vagyok Jákob, mitől félek, mi számomra Egyiptom, stb. És már ott vagyok a történetben benne. Tehát ez volt az atyáknak valahogyan a közelítése, a módszere, és a történet további része az, hogy végül is ez az atya egy nagy megkülönböztetéssel, bár egy ilyen nehéz lelki állapotban van, nem erről beszél azoknak, akik hozzá mentek, hanem valami teljesen egyszerű kétkezi munkát illető dologról, amin ők nagyot épülnek, hogy hát ők kihallgatták, hogy igazából ő a lelkében hol tart, és hogy milyen alázatos, hogy nem arról beszélt, hogy hú, gyerekek, a lelki küzdelem meg az Egyiptom, hanem ezt így szépen elhallgatta előlük. Hogyha nagyon ugye az elméletét nézzük, hogy hogyan nyúltak a szöveghez, és ez a Lectio Divinában is nagyon fontos, hogy ugye nem egzegézis. A Lectio Divina az nem az, hogy a végén fölállunk, és akkor megértettem a kommentárból, hogy az aorisztos vagy a perfektum van ott a szövegben, és akkor az most akkor mit jelent, hanem ők nagyon hitték, hogy amit Pál ír, hogy minden, amit megírtak, azt a mi okulásunkra, a mi üdvösségünkre írták. És hogy igazából a legfontosabb, hogy az ige, a benne működő Isten ereje találkozzon az én életemmel. Hogy itt a két idézet közül először a másodikat nézzük, ez egy rövid kommentár egy zsoltár részlethez, a 4. századi szerzetestől, aki azt mondja, ugye a zsoltár az azt mondja, hogy aki visszafordítja a tengert, és azt mondja a szerzetes, hogy nem azt mondta, hogy visszafordította, hanem hogy visszafordítja. Itt van egy betű szerinti dolog, tehát észrevette, hogy nem múlt időben van, hanem jelen időben, mert mindez a történet szerint megtörtént egyszer Júdea földjén, tehát ott van a kivonulási történet, az értelem szerint azonban mindörökké történik. amennyiben Isten a tanítás által az erény és a tudás területére viszi át a tomboló tenger sós hullámaitól hányattatott, s a mindenféle széltől ide-oda hajtott lelkeket. Tehát ami egyszer megtörtént, és le van írva a Bibliában, az örökké történik, azt az Isten örökké csinálja, műveli, és hogy bele tudjunk lépni ebbe az erőtérbe, ahhoz az kell, hogy azt higgyük, hogy rólunk van szó, és hogy minden, ami benne van, és ezt nagyon hitték, hogy minden egyes betű, minden egyes részlet, az fontos, azt észre kell venni. És ebből a hozzáállásból született ez a kicsit vicces sivatagi atya mondás, amit egy Poimén nevű nagy szent szerzetes mondott: ha nem Nabuzárdán a főszakács jött volna, nem égett volna le az Úr temploma. Ez azt jelenti, ha a lélek nem ernyett volna el a falánkságban, az értelem nem esett volna el az ellenséggel folytatott küzdelemben. Micsoda ez az egész? Hát az, hogy a Szeptvagintát használták ugye a sivatagi atyák, tehát a görög biblia fordítást, és ott benéztek valamit ezek a jó rabbik, és a testőrség parancsnoka helyett ugye ezt fordították bele, hogy a főszakács. És a sivatagi atya az úgy volt vele, mint ahogy mi is, ha fordításban használjuk a Szentírást, hogy fogok én vitatkozni az Isten igéjével? Hát az van benne, hogy főszakács, ebből főzünk. Ez az ige, ez nekem valamit jelent. Tehát olvasom azt, hogy eljönnek az asszírok, és egy szakács a főnökük. És ez a sereg legyőzi Jeruzsálemet, lerombolja a templomot. Most erre varj gombot. És akkor azt mondták, hogy jó, hát vegyük komolyan. Szakács. Akkor kaja. Akkor hát itt a sivatagban azt mindenki tudja, hogy a legelső küzdelme a szerzetesnek, hogy megtanuljon böjtölni. Tehát az önfegyelem. Méghozzá az önfenntartáshoz hozzátartozó étel szintjén. És akkor van egy folyamat, aminek az az eleje, hogy jön a kaja felelős, és az a vége, hogy a legszentebb dolog, a legnagyobb dolog, amiben bízik Izrael, az tönkre megy. És akkor hát ez rólunk szól, az életünkről. Arról szól, hogyha össze-vissza zabálok, akkor nem fog tudni imádkozni. Sőt, előbb-utóbb az egész szerzetesi elköteleződésem ki fog lugozódni az aljától kezdve. Tehát ez volt a módszer, csak azért, hogy nagyon extrém számunkra, de úgy voltak vele, hogy igazából minden szabad, mert hogy ezen múlik. Tehát nem tudok elmenni megkérdezni a püspököt Alexandriába, hogy most ez miről szól. Nekem kell ezt megérteni, és addig vagyok az igével, amíg valami használhatót, az üdvösségemre szólót nem tudok kinyerni belőle.
Kedves hallgatóink, dr. Bán Izsák Bencés Perjelt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Én azt szoktam csinálni, hogy a magam módján, amit tudok, megcsinálok, és akkor leülök, és azt mondom, hogy Istenem, most te jössz. És jön.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Pintér Csilla életfeladatát két már felnőtt autista fiának szentelt életében találta meg. Mindennapjaihoz kreativitást, erőt, derült, Istenben való bizalma és hite ad számára. Nem könnyű helyzetükben is életigenlő, pozitív hozzáállása hallgatóinkat is bátoríthatja. Az önfeláldozás és az áldozathozattal mennyire volt tetten érhető abban a családban, ahol te felnőttél, abban a közegben? Lelkész édesapád volt.
Hát maximálisan. Édesapám teljes mértékig a szolgálatnak élt. Nem egyszer volt olyan eset, hogy az ebédjét vagy tízszer melegítettük meg, mert mindig jött valaki, és neki mindig az volt a fontosabb. Emlékszem a karácsony estékre, hogy volt, hogy nálunk az angyalka 11-kor jött, mert apu éppen szolgált. Olyanra is emlékszem, hogy a kis trabantjával állt a forgalom a nagy hóba, de apukám ment a kis trabantjával. Úgyhogy neki mindig a szolgálat volt az első. És hát édesanyámnak is, mint papné, hiába volt saját hivatása, de mindig a hívek, a szolgálat, nálunk mindig volt valaki. Vasárnap esténként, délutánonként, hol Magdi néni, hol valaki beült hozzánk és beszélgetett. Anyukám, ha elment a piacra, akkor sose ért haza, mert mindig valakivel találkozott. Úgyhogy én ebben nőttem föl.
Ez pozitívan hatott szerinted a további életedben rád, ez a minta, vagy volt, amiben el akartál ettől térni, vagy lázadtál esetleg valamikor ez ellen?
Hát mondjuk, amikor nem tudtunk megvacsorázni, mert még mindig ott van valaki, akkor az egy kicsit negatívan érintett, de ezen kívül ez volt a természetes. Sőt, inkább felnéztem a szüleimre, hogy ezt így be tudják vállalni, hogy teljesen félretették az egójukat, és abszolút a szolgálatnak éltek.
Benned milyen családkép élt, és hogyan gondoltál arra, hogy egyszer édesanya leszel? Vissza tudsz emlékezni erre?
Hát azt az egyet, az biztosan tudtam, hogy én későn szeretnék anya lenni, mert én egy ilyen későn érő típus voltam, tehát ilyen 20-as éveimben nem tudtam volna elképzelni, hogy én anya legyek. Tényleg későn szültem. És hát természetesen egy ilyen családi minta volt a vágyam, mint ahogy édesapám és édesanyám élt, és ahogy szerették egymást, ahogy felnéztek egymásra, ahogy segítették egymást, de hát ez egy mai világban egy nehezen elérhető kép, azt hiszem, úgyhogy nekem ez nem jött be.
Mit gondoltál, hogy mit áldoz föl az ember a családjáért, tehát, hogy ő is kialakíthassa ezt a családot magának, vagy ezt a jövőt megvalósítsa, ami ott előtted volt? Mit gondoltál, hogy mivel jár ez, mint áldozat?
Konkrétan én nem futottam be akkora karriert, amit féltem volna feláldozni, de ez nem is volt soha célom. Tehát, ahogy láttam anyukám szerepét apukám mellett, azért a nagykönyvben az van megírva, hogy minden akár kvalifikált férfi mellett is azért ott van háttérmunkásként egy olyan nő, aki segít egyengetni az útját és a mindennapjait ahhoz, hogy ő nagyot tudjon alkotni. Én nekem megfelelt volna egy ilyen szerep, tehát én soha nem akartam kitörni, és mit tudom én, színésznő lenni, vagy jó, volt olyan vágyam, hogy ügyvéd leszek, de aztán ugye annak idején a lelkész gyerekeket előszeretettel nem vették föl a jogi pályára, tehát ezről hamar le is tettem. És hát a másik az volt, hogy óvónő leszek, tehát mindenképpen, már egész kicsi gyerekkoromban még iskolás sem voltam, amikor már úgy játszottam, hogy én összeszedtem magam köré a gyerekeket, tehát ez valahogy úgy meg volt írva nekem ez a pálya. Én azon nem gondolkoztam, hogy föláldozni valamit.
az anyai érzéseknek a megélését már fiatal nőként akkor elkezdted, amikor óvónő lettél. Aztán hogy alakult a késői anyasságod?
Óvónőként, aztán férjhez mentem, és aztán jöttek az ikrek. Azért hirtelen két gyerek a semmiből azért az már egy meglepő dolog volt, de hát nagyon örültem neki, és hát csodaszépek voltak, aranyosak voltak, nyugisak voltak. Mindig kérdezték, hogy Csillát, hogy bírod kettővel? Hát nekem akkor meg ez volt a természetes, hogy rögtön egyszerre kettő. Egyik fürdés után másik fürdés, egyik etetés után másik etetés, tehát ilyen 24 órás. Na most ez a 24 órás azóta is megmaradt, mert hát ugye elég korán kiderült náluk. Óvónőként ugye én is észrevettem, hogy a fejlődésük nem úgy zajlik, ahogy kellene. Úgyhogy már 6 hónapos korukban vittük őket mindenhova, és próbáltuk megtalálni, hogy vajon mi lehet az, ami miatt egyszer megfordultak, aztán soha többet. Tehát a mozgásfejlődésük sem úgy indult be, ahogy. És hát elég hamar kiderült, hogy autisztikusak, majd aztán igazolódott is, hogy ők autisták. Azóta hát ugye a óvónői pályámat hasznosítva konkrétan magánóvodát nyitottam a két gyerekemmel, mert 24 órában próbáltam őket fejleszteni, mindent megpróbáltam megtenni. Vittük őket mindenhova, egyik gyereknek sikerült a fejlődését felhúzni, a másik pedig maradt egy elvarázsolt királyfi.
Pintér Csillával beszélgetünk a Lélekhangolóban. Fiaid, Frici és Benedek 22 évesek. Pontosan hogyan zajlanak a hétköznapjaitok? Mit jelent ez, hogy egyikük, ahogy mondani szokták, jól funkcionáló autista, másikuk pedig súlyosan érintett a betegségben?
Hát kaotikusan zajlanak a napjaink, azt mondhatom. Frici már a harmadik vagy a negyedik szakmáját tanulja, először egy számítógépes adatrögzítőit, és azóta pedig a Magyar Gyula Kertészeti Iskolába jár, és ott már a harmadik szakmáját csinálja most. Hát úgy néz ki, hogy ez most már az utolsó lesz, többet nem tanulhat, úgyhogy gondolkoznunk kell, hogy mi lesz vele. Azért azt nem gondoltam volna, hogy szemben ugye azokkal a gyerekekkel, akiknél ugye szó szerint bele van kódolva minden olyan kis apró dolog, hogy önállóan elkezdenek enni, önállóan elkezdenek tanulni, önállóan. Azért nekünk mind meg kellett küzdeni. Másfél éven betellett, amire ők önállóan megtanultak enni. Mert egyszerűen ott volt előttük az étel, bömböltek, nem ettek. Úgyhogy szép lassan erre is rá kellett szoktatni. Eleve, hogy a mozgásuk beinduljon. Dévényi masszázs, akkor azt otthon csinálni. Tehát ez egy kőkemény dolog volt. És hát azóta is a Fricikével tanulnom kell, a Fricikével gitározunk, hozzáteszem, nem tudok gitározni, németet tanulunk, hozzáteszem, nem tudok németül, aztán persze csajoznunk is kell, mert hát azért az is egy természetes dolog, hát csajozni sem nagyon tudok, de kénytelen vagyok. Úgyhogy teljes mértékig bele kell folynom az ő életében, mert ő csinálja, nagyon ügyes, de azért irányítás kell hozzá. Gyógypedagógus vagyok, fodrász vagyok, szakács vagyok, takarítónő vagyok, csajozógép vagyok, gitártanár vagyok, és még sorolhatnám, de pszichológus is természetesen, és minden. A másik oldal pedig ott a Benedek, aki pedig abszolút nem kommunikál, ő tulajdonképpen a saját kis világába bezárva él, és konkrétan a nadrágját is nekem kell felhúzni ahhoz, hogy funkcionáljon. Hála jó Istennek, imád kirándulni, szereti a zenét, nagyon kedves bujcis gyerek, de ha fáj a hasa, akkor kőkemény problémák vannak, tehát törött itt már be ablaküveg, a televízióra rácsap, a konvektorra rácsap, hívni kell a gázszerelőt, esetleg azért rajtam is néha nyomokat hagy, tehát ez egy nagyon kőkemény dolog ő vele, tehát lesni minden pillanatát, hogy ezeket a dürohamokat ki tudjuk küszöbölni. Na most ez tényleg 24 órás. És hogyha szerencsém van, és időben elkapom, akkor nincs semmi baj. Ha valami miatt nem sikerül, akkor elszabadul a pokol, és hát azért azt megélni, hogy bármit tettem vele az elmúlt 22 év alatt, őt nem tudtuk felhúzni, nem tudtuk fejleszteni. Itt az elfogadás egy hosszú út, amire én el tudtam azt fogadni, hogy ő ilyen, őt így kell szeretni. És a Ficikével azt szoktuk mondani, hogy Benedek, ő Bebének hívta magát, amikor még 2 évesen beszélt valamit, mert azért azt hozzáteszem, hogy 2 évesen még voltak szavai. Úgyhogy azt szoktuk mondani a Ficivel, hogy a Bebe azért született, hogy szeretessük.
Kialakul ez, vagy erősödik például a testvérében, hogy ő is elfogadja, pedig neki is vannak gondjai, és ő is megéli, hogy a hétköznapokban ő más, és ő még fel is fogja, tehát a másik fiad. Hogyan történik az, hogy mégis ez a szeretet megszülessen bennetek, vagy erősödjön meg az elfogadás?
Hát ez szerintem kezdettől fogva, hát azért ők egy pocakban nőttek, itt kezdődött, tehát egymás mellett aludtak, együtt nőttek föl, teljes mértékig egy levegőt szívtak, egy anyjuk van, ugyanazt hallották. Nálunk tényleg mindig a szeretet volt az alapvető, mert máshogy ezt nem is lehetne bírni. Tehát a Frici ezt látta, hogy a Bebét szeretjük. És hát ez neki olyan természetes. Volt már olyan egyébként most pont ebben az osztályban, mert most jár ő először úgymond neurotipikus gyerekek közé, ám bár megjegyzem, 3-nak nincs papírja összesen a 30-ból, hogy valami problémája lenne, tehát ott is van egy csomó problémás gyerek. De amikor bekerült ebbe az osztályba, és ugye mentünk szülőértekezletre, természetesen 3-an, mert hát ugye mindenhova 3-an megyünk, hát ugye Bebét nem is tudom hol hagyni, és hát ott ugye volt olyan kislány, 1 vagy 2, aki kicsúfolta a Bebét. Vagy hát ez mi? Mindegy, ufó, így ufó. És hát azért a Fricit ez úgy érintette, hogy hát kikérem magamnak. Ő nem egy ufó, ő az én testvérem. Tehát ő neki meg ez a természetes, hogy neki van egy ilyen testvére. És nagyon szereti. Furcsa is, hogy néha összebújnak, összeölelkeznek. Tehát mi egy ilyen bujcis család vagyunk. Tehát ülünk itt a kanapén, nézzük a tévét, és akkor simogatni kell. És akkor a Bebe néha simogatja a Fricit, Frici néha simogatja a Bebét, tehát nálunk ez természetes. Úgyhogy a Frici ezt úgy éli meg, hogy neki van egy ilyen testvére, sőt, hát ő felelősséget is érez, mert ma arról is beszélünk, hogyha majd én nagyon öreg leszek, majd akkor ő fog minket ápolni, meg a Bebére majd figyelni fog.
Lélekhangoló.
Nem érezted soha túl nagy áldozatként, ez keményen hangzik így, főleg ezek után, amit elmondtál, de amit vállaltál velük, vagy amit kaptál, hogy te magad is áldozattá válsz ennek az életnek, ennek az helyzetnek, ami kialakult így a beteg gyerekek mellett számodra?
Hála Istennek nincs nagyon időm ilyeneken gondolkozni. Vannak rosszabb napjaim, de hála a jó Istennek, és hogyha tényleg ki kéne emelnem egy tulajdonságomat, amiért a legjobban hálát adhatok, az, hogy meghalok estére, aztán másnapra úgy föléledek, hogy rohanok tovább. Tehát nem gondolkoztam ezen. Én nekem ez az életem, én ezt kaptam, nekem ez a feladatom, másnak meg más. És hogy körülnézek a világban, hát én megmondom őszintén, senkivel nem cserélnék. Őket nagyon lehet szeretni, tőlük is rengeteg szeretetet kapok. Természetesen nagyon nehéz, tehát én most nem fogom azt mondani, hogy hú de könnyű életem van, mert egyáltalán nincs. Tehát néha mázsás súlyok, azt se tudom, hogy hova kapjak, mert az ügyintézéstől elkezdve minden az én felelősségem. Ők diétáznak, tehát napokat állok a konyhába és főzök, imádnak enni, reggeltől estig főzök tulajdonképpen. Úgyhogy van dolgom, tehát nem unatkozom. De nem, én nem érzem, hogy áldozat lennék.
Beszélgettünk itt az előbb még mikrofonon kívül, és azt mondtad el, hogy te úgy gondolod, hogy beteljesíthetjük az életünknek a küldetését a magunk szintjén. Ezt hogyan is gondolod akkor?
Én ezt úgy gondolom, hogy mindenki abban a sors feladatban, amit kapott, vagy amit magának teremtett, mert valahol azért az emberek felelősek a saját sorsukért természetesen, mert mehetnék jobbra is, és én balra megyek, de valahol ebben is azt az isteni vezetést érzem, hogy nekem szükségem volt erre például. Amióta a gyerekek megvannak, azóta egy csomó mindent megértettem. például gyerekkoromban, meg fiatal felnőttként úgy nem találtam a helyemet a világban. Mit keresek én itt? Tehát mindig olyan idegen volt. Én egy ilyen meleg, féltő, szerető családból jöttem, és ahogy kikerültem, elkerültem főiskolára, ide kerültem Pestre, hát kaptam a pofonokat jobbról-balról. De semmiképpen nem azt a meleg, féltő légkört, amit otthon tapasztaltam. És olyan idegennek éreztem magam. Aztán meglett a két gyerek, na rögtön megértettem, mit keresek itt. Tehát ez egy óriási felelősség, hogy rajtam áll a két gyerek sorsa. És tulajdonképpen ez tart életben, tehát nem vagyok beteg, hála a jó Istennek. Teherbíró képességem hatalmas, hát én hiszek abban, hogy az ember nem kap nagyobb terhet, mint amit elbír. Na néha azért szoktam is vitatkozni a jó Istennel, hogy ó, édes Istenem, köszönöm szépen, hogy ilyen sokra tartasz, de te tartsál már ennyire, hát azért nem vagyok én ilyen erős. Na olyankor mindig kapok még egyet, úgyhogy erről már leszoktam, úgyhogy ilyen már nincs. Én hiszek abba, hogy mindenki abban a szituációban, amit kapott, abban állja meg a helyét, és abból hozzon ki a lehető legtöbbet. És hát, ha ez sikerül, akkor szerintem elvégezte a feladatát.
Hogyan segít neked akkor, visszatérve a családi gyökereidhez, a hited ebben, és hogyan alakult ez alatt az utad alatt, amit bejártál?
Ahogy a gyerekeimmel 24 órás kapcsolatban vagyok, ugye a jó Istennel is. Tehát ha ő nem segítene, akkor hogy bírnék ekkorát? Tehát azért mégiscsak legyünk őszinték, azért ez a sokféleség, aminek egyedül kell helytállni. Tehát mindenre van erőm abban, aki megsegít. Tehát az én erőm a te erőtelenséged által ér célhoz. Tehát ezek az igék, néha kint a teraszon, amikor úgy van egy kerek percem magamra, akkor szoktam így ezeket mondogatni magamba és erősíteni magam. Úgyhogy hát enélkül nem ment volna, teljesen egyértelmű. Tehát enélkül nem bírtam volna, hogyha nekem nem ilyen gyökereim vannak. Vagy, ha nem lettek volna ilyen gyökereim, valószínű akkor is a Jóisten felé fordulok. Mert nem létezik, hogy ezt másképp lehet bírni. Egy olyan erős gerincet ad nekem a hitem, hogy tudom, hogy a legnagyobb problémában is a Jóisten rám néz és segít. Egy dolog, hogy ne én akarjam, mert hogyha én erőlködök, akkor nem mindig megy. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy a magam módján, amit tudok, megcsinálok, nyilván hiányosan. És akkor leülök, és azt mondom, hogy Istenem, én megtettem, amit tudtam, most te jössz. És jön.
Lehet ezzel bíztatni olyanokat is, akik még talán nem fordultak Istenhez, vagy nem ilyen gyökerekkel rendelkeznek, és nem volt nekik meg ez a muníció, és akkor kaptak egy beteg gyereket, vagy többet is?
Szerintem csak ezzel lehet. Csak ezzel lehet. Egyrészt megérteni, miért. Mert nyilván minden emberben, aki kap egy beteg gyereket, rögtön az első kérdés az, hogy uram, hát miért pont én? Vagy ha nem uram, akkor is miért pont én? Ugye van egy lázadási időszak. Másik fázis, amikor az ember mindent megpróbál, és akkor ugye ez élteti. És amikor esetleg nem történt meg az a várt hatalmas változás, na olyankor szoktak az emberek olyan mély pontra kerülni, hogy vagy tönkre mennek, és hát nem egy beteg gyereket nevelő anyuka halt már bele rákba, pszichiátriai betegség, stb., vagy éppen hagyja ott a gyerekét. Van egy-két apuka, aki ezt bevállalja, vagy épp ott az intézet. És nem tudom őket elítélni, mert aki nem bírja, az nem bírja. Mindenki saját maga tudja, hogy mit bír. De én úgy érzem, hogy a Jóisten nélkül, meg enélkül az alap neveltetés nélkül nem bírtam volna így. Soha nem voltam egy erős gyerek. Hát én emlékszem, hogy első általános iskolába, majd meghaltam a félelemtől, úgy féltem az érettségitől első általánosba. Tehát én egy ilyen gyerek voltam. És nem véletlen kaptam én ezt a feladatot, hogy erősödjek.
Hová is vehetnék? Lábadnál megnyugszom én, békességet, mely napról napra átjár. Hová is mehetnék? Lábadnál megnyugszom én, békességet, mely napról napra táplál. Mert te vagy a menedék, lábam kimentett mindig a bajból. Mert te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem. Lábam kimentett mindig a bajból. Hová is mehetnék? Hová is mehetnék? Mely napról napra átjár. Hová lábadnál megnyugszom én. Békességed, mely napról napra táplál, mert te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem. Lábam kimented mindig a bajból.
Hogyha Jézus Krisztus áldozata jut eszedbe, vagy rá gondolsz, akkor mit jelent ez neked?
Először is egy példát, hogyha ő képes volt meghalni értünk, akkor már hogy ne lennék én képes a két gyerekemet nevelni. Erőt hozzá lehet fordulni, mindenképpen egy erős várat, egy erős gerincet ad.
Frici hogyan áll Istenhez? Tudsz vele beszélni róla?
Hát a Frici, hogyha nem olvassa el a napi kijelölt 126 igét, teljesen mindegy, hogy éppen mit csinálok nekem, akkor le kell ülnöm, el kell olvasnia, és akkor én nekem azt el kell magyaráznom, hogy miről van szó. Ő jár a Deák térre, ifire, sőt, ő most abban találta meg a kis élet célját, hogy ő most Teréz apuskodik. Tehát ő mindenkinek mindenben segít. Néha el kell neki magyarázni, hogy a nénit azért nem kell átkísérni a zebrán, hanem akar átmenni. Minden áldott nap reggel este hosszasan imádkozik. Tehát én úgy érzem, hogy neki is van egy Isten hite, úgyhogy persze, hogy lehet vele, sőt, vele is csak így lehet. És neki is azért az Isten hit, amikor olyat csinálna, ami esetleg nem helyes, akkor ez egy ilyen visszatartó erő is, amikor esetleg félelmei vannak a jövőjével szemben, akkor ez egy bizakodás. Aztán, ha valami nem úgy jön össze, ahogy ő szerette volna, akkor ez egy olyan segítség, hogy ennek így kellett lenni, kisfiam, majd meglátod, hogy miért így kellett. Neked ebből meg kellett tanulni valamit. Nem baj az, hogyha ha hibát követtél el, nem baj az, hogyha most ez nem sikerült. Pont ettől fog sikerülni majd legközelebb. Tehát, hogy ezt is megérteni. Nekem ez egy hatalmas segítség az ő nevelésében. Hatalmas segítség.
Igen, ahogy ezeket mondod, nem is tudom elképzelni, hogy enélkül mibe kapaszkodhat az ember. Hogyan tud pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, amikor a közeli és távoli reménység is egészen más felé mutat, mint egészséges gyermekekkel. Milyen jövőt szeretnél nekik, vagy kérsz nekik Istentől, vagy képzelsz el?
Azt hiszem, hogy a jövővel kapcsolatban valószínűleg egy ilyen énvédő mechanizmus, hogy nagyon ritkán szoktam gondolkozni, mert minden napnak elég a maga feladata. Tehát gyakorlatilag mi csináljuk a dolgokat, és olyanfajta jövőképünk, legalábbis nekem olyanfajta jövőképem nincs, hogy mi lesz 20 év múlva, 30 év múlva, mert akkor azért kétségbe esnék. Tehát jelen pillanatban Magyarországon nem úgy áll az autistáknak a gondozása, hogy például egy Benedek típusú gyereket, hát ebben mondjuk rossz belegondolni. Ebben rossz belegondolni, és nem is gondolok bele. Itt megint csak a hit az, ami tovább visz, hogy hiszek abba, hogy akkor majd, amikor szükséges lesz, akkor majd elrendeződik. Ami nem azt jelenti, hogy akkor most malmozunk és ülünk össze egy kézzel, és akkor várjuk a sürgalambot. Itt megint csak az van, amit én tudok a magam kis szolid, szerény módján meg fogok tenni, meg is tettem eddig is, és most én hiába próbálnék például a Benedeknek egy olyan intézetet keresni, ahova majd, ha én 120 éves leszek, őt berakom, mert az az intézet 86-szor megszűnik, vagy még nincs. De én hiszek abban, hogy majd amire kell, addigra vagy történik egy olyan csoda, mert én még azt sem tartom kizártnak, hiszen azért a Bibliában számtalan csodának voltunk tanúi. Nem bután és balgán hiszek ebbe, de nem zárom ki. Miért ne ébredhetne föl a Benedek? Hiszen tulajdonképpen az autizmusról oly keveset tudunk. És amíg nem tudjuk, hogy mi és hogyan, addig én hiszek abba, hogy ő akár egy pillanat alatt észhez tér. Ez az egyik. De ha nem, azt is elfogadjuk, akkor viszont hiszek abba, hogy az ő helyzete elrendezve. Ez mondjuk az én jövőképem, amit mondtam, mert hát ugye a Benedek nem hiszem, hogy ezen gondolkozna, bárki tudja. Na most a kis Frigyesemnek a jövőképe az már nehezebb. Mert ő úgy képzeli el, hogy ő majd, hogyha itt ezt a kertészeti iskolát befejezi, ő majd egy olyan vállalkozást fog nyitni, tehát nekem el kell költözni vidékre, és nekem kell vennem ott majd egy házat és telket, és majd ő ott valamit turfúr, hogy majd ő, ugye a két családtagját, ha öreg lesz, akkor el tudja tartani. Na most itt ez megint egy nagy felelősség, hogy most törjem le a szarvát? Nem. Hagyjam abban a hitben, hogy ő ezt meg tudja csinálni? Nem. Na most akkor mit csináljak? Megpróbálom őt is arra rávenni, hogy kisfiam, most van, most tanulunk, most azért tanulunk, hogy valamit tudjunk csinálni, és most nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz majd 5-6-7-8 év múlva, mert most én elképzelhetetlennek tartom, hogy ő majd önmagától egy vállalkozást nyisson. Azt el tudom képzelni esetleg, hogy egy olyan földművelő társasághoz csatlakozva majd ott eltúrjuk a földet együtt, az úgy igen. És ebben is bízom, hogy majd ha eljön az ideje, akkor találunk egy ilyet. És akkor őnek is meg lesz a kis jövő. Úgyhogy egyelőre ez a jövőkép, de még egyszer mondom, nem igazán lesz foglalkoztat. Tulajdonképpen ez a boldog vakhit az, ami most itt nekem kell lehez, hogy tudjam, hogy ez majd 10 év múlva is rendben lesz. És hát természetesen a Jóisten ad egészséget ahhoz, hogy én még 90 évesen is el tudjam őt látni. Tehát sokáig kell élnem.
Nem akarom felbolygatni benned az elégedetlenséget, de mégis most egy évelei beszélgetésen vagyunk. Mi az, amit magadnak szeretnél a gyerekektől függetlenül, és kívánsz?
Hát ez azért nehéz kérdés, mert jelen pillanatban pont azon gondolkoztam, hogyha most egy jó tündér ide leszállna nekem, és azt mondaná, hogy na Csilla, akkor most egy hétre átveszem a két gyereket, és azt csinálsz, amit akarsz, hát bizony bajba lennék. Konkrétan bajba lennék, mert én ezt már úgy megszoktam, és hogyha véletlenül, mit tudom én, a Frici nincs velem, akkor már hiányzik, tehát nem, tényleg nem tudok mit mondani. Talán egy dolog, amire néha vágynék, a következő. Megmutatom.
Kinézni üres tekintettel a fejedből.
Nézni bambán bele a vakvilágba, és nem gondolni semmire, és hogy akkor nem jön át a gyerek, és akkor nem kér enni, vagy a Frici nem szól bele, hogy de akkor most anyu ezt csináljuk meg, hanem csak néha így nézni ki a fejemből. Ez az egyik vágyam. Hát a másik vágyam az tényleg konkrét, hogy úgy mehessek el majd annak idején nagyon-nagyon sokára. Nagyon-nagyon-nagyon sokára, hogy biztonságban tudjam a két gyereket, de ez már megint csak a gyerekekkel kapcsolatos. Lehetséges, hogy totálisan átszublimáltam magam a két gyerekbe, mert nem tudnék most mondani. Utazni szerettem volna még esetleg világot látni, na, ha ez az egy még, de hát azt is csak úgy, hogy biztonságban tudjam a két gyereket közben, mert inkább nem utazunk. Egy-két alapérzelmet tudnék felsorolni, ami a legfontosabb vágyam. Szeretet, szabadság, békesség, boldogság, biztonság, hit, hála, harmónia, megelégedettség, nyugalom, öröm, kiegyensúlyozottságot mondtam, vidámság. Ezeket szeretném érezni.
Úgy látom, hogy ebből elég sok megvan benned. Azt tapasztalom itt ebben a pár órában, amit már együtt töltöttünk.
Igen, igen, törekszem rá, általában megvan, ami még nincs, azon dolgozunk, és tényleg bízom abban, hogy a Jóisten elém sodorja mindig azokat a dolgokat, amik ezeket az alapérzelmeket aztán továbbiakban is kiválthatják és fenntarthatják.
Beszélgető társam Pintér Csilla két autista fiával való közös életéről beszélt nekünk. Frici jól funkcionáló, Benedek súlyos mértékben autista fiatalember. Csilla meleg, szerető lelkész családból indult, onnan merítette hitét, áldozatkészsége példáját. Beszélgetésünket többi interjúnkkal együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu rádiómenüje alatt, illetve a Spotify-on Lélekhangoló című podcastként. Az Evangélikus Rádió Misszióban várjuk üzeneteiket, e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, Itt a Szent István Rádió. Jó vétel!